Szeretném, ha ma mindenki úgy menne haza innen, hogy reménnyel telve, és tényleg remény ébred majd a szívetekbe. A mai napnak azt a címet adtam, hogy várd a feltámadást. És hát abba bízom, hogy mire eljutunk így a végére, akkor majd ez még érthetőbb lesz, hogy mit jelent számunkra az, hogy nap mint nap várni a feltámadást. És de mielőtt még ebbe belemennénk, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha... Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt vasárnap, vagy mi történt a feltámadáskor, meg hogy miért történt, ahhoz megértsük, hogy mi történt pénteken. Hogy miért hívjuk az úgy, hogy nagy péntek. Ugye tegnap volt nagy szombat, most pedig vasárnap van. Hogy mi történt a nagy pénteken. És van egy videónk erről. Készítettünk az egész hétről, az egész nagy hétről, Jézus utolsó hetéről egy olyan híradást és híradót, ami így bemutatja egy kicsit más szemmel, de bemutatja a Jézus utolsó hetének minden aktuális napját. És most megnéznénk a pénteki napot, hogy mi történt Jézussal pénteken. Jó? Úgyhogy figyeljetek a...
Önök a jeruzsálemi híradót követik figyelemmel, azaz a húsvét eseményeit. Más szemmel Szloboda Viktor vagyok, köszöntöm Önöket. Röviden híreink tartalmából Pészak napja van, letartóztatták a Názáretit. Természeti katasztrófák sújtották Jeruzsálemet, kezdődik a sabát, vagyunk a részletekkel. Ma a Pészak ünnepnapja van. Minden előkészület időben megtörtént, hogy az előírásoknak megfelelően emlékezzenek az egyiptomi rabságból való szabadulásra. Ezen a napon történt, hogy a halál angyala megkímélte a zsidó elsőszülötteket látva a bárány vérét az ajtófélfán. Ennek tiszteletére ma közel 100 000 bárány vére hozott engesztelést népünknek, és kötött össze minket a múlttal. Tegnap éjjel a Sanhedrin elfogatási parancsot adott ki a názáreti Jézus ellen, akit Jeruzsálemen kívül az olajfák hegyénél találtak meg. A rajtaütésnél egy ember könnyebb sérülést szenvedett, az elfogatásra kisebb sereget küldtek, melyhez stábunk is csatlakozott.
Jézus még beszélt, amikor megérkezett Júdás, aki a 12 tanítvány közé tartozott. Kardokkal és botokkal felfegyverzett nagy csoport jött vele, akiket a főpapok és a nép vezetői küldtek. Júdás, az áruló, előre megbeszélte velük, miről ismerik meg, kit kell letartóztatniuk. Aki csókkal köszöntök, azt fogjátok el. Egyenesen Jézushoz ment. Köszöntelek, Mester! Mondta, és üdvözlésül megcsókolta az arcát. Jézus erre így felelt. Barátom, tedd meg, amiért jöttél. Ekkor az emberek körülvették Jézus, megragadták, és letartóztatták.
A názáretit a kihallgatási Kajafás főpap udvarában őrizték, a főtanács még az éjszaka folyamán összeült, és azonnali hatállyal megkezdte a vádemelést.
A főpapok és a főtanács többi tagjai igyekeztek valami ürügyet találni, hogy Jézust halálra ítélhessék. Olyanokat kerestek, akik hajlandók voltak Jézus ellen hamisan tanúskodni. De nem találtak olyanokat, amely alapján elítélhették volna, pedig sok hamis tanú jelentkezett. Végül előállt két férfi, akik azt mondták, ez az ember azt mondta, le tudom rombolni Isten templomát, és 3 nap alatt újra felépítem. Ekkor a főpap fölállt, és azt kérdezte Jézustól. Miért nem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? Jézus azonban nem szólt egy szót sem. Végül a főpap azt mondta. Az élő Istenre kényszerítelek, hogy eskü alatt mondd meg az igazat. Te vagy-e a Messiás, az Isten fia? Jézus ezt felelte. Igen, úgy van, ahogy mondod. Sőt, azt mondom nektek, majd meglátjátok az ember fiát a mindenható jobb oldalán ülni, és meglátjátok, hogy eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta a ruháját, és felkiáltott. Ezzel Istent gyalázta! Több tanúra nincs is szükségünk! Mindnyájan hallottátok, hogy Isten gyalázta! Hogyan határoztak? A vezetők mindazt válaszolták. Bűnös, és meg kell halnia.
Kolléganőnk Krisztina az eseményekről tudósít.
A főpap udvara hajnal óta igen zajos. A názáreti Jézust elfogatása után először itt őrizték. Bűnösséggéről meggyőződve Annás és Kajafás főpapok Pilátushoz vitték, kérve a kivégzését.
Amikor felvirratta reggel, a főpapok és a népvezetői határozatot hoztak, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ezért megkötözték őt, elvitték Pilátushoz, a római helytartóhoz, és átadták neki.
Pilátus a galileai helytartóhoz, Herodeshez irányította a vádlottat, aki kigúnyolva visszaküldte a názáretit Pilátushoz.
Jézust a római helytartó Pilátus elé állították, aki megkérdezte tőle.
Te vagy a zsidók királya?
Igen, ahogy mondom, felelte Jézus. De amikor a főpapok és a rangidős vezetők vádolták, nem szólt egy szót sem. Pilátus megkérdezte.
Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Miért nem válaszolsz?
Ő azonban nem felelt a vádakra. Ezen Pilátus nagyon elcsodálkozott. A Páska ünnepén a helytartó minden évben szabadon szokott engedni egy foglyot a nép kívánsága szerint. Akkor éppen volt a börtönben egy hírhedt bűnöző, akit Barabbásnak hívtak. Pilátus megkérdezte az összegyűltektől.
Egy foglyot szabadon engedek a kedvetekért. Mit kívántok, kit engedjek el, Barabbást vagy Jézust, akit Messiásnak neveznek?
Tudta ugyanis, hogy Jézust féltékenységből adták át neki. Miközben ez történt, Pilátus a bírói székében ült. Ekkor a felesége üzent neki. Ne avatkozz ennek az igazságos embernek az ügyébe. Ma éjjel álmodtam róla, és ez nagyon felkavart. A főpapok és a rangidős vezetők azonban rábeszélték az összegyűlt sokaságot, hogy Barabbás elengedését és Jézus kivégzését kérjék Pilátustól. A helytartó ismét megkérdezte az összegyűlteket.
A két fogoly közül melyiket engedjem szabadon?
Barabbást, válaszolták. Pilátus ekkor ezt kérdezte.
Mi legyen Jézussal, akit Messiásnak neveznek?
Mindannyian ezt kiáltották.
Feszítsd keresztre!
Miért? Mi rosszat te?
Kérdezte őket. De azok még hangosabban ordibáltak.
Feszítsd keresztre!
A papok buzdítására ugyanaz a tömeg, mely egy hete éjjenezve fogadta Jézust, most hangos kiáltozásokkal követelte, hogy feszítsék meg. Az elítéltet a Via Dolorosán kísérték, a kivégzés helyére, a városon kívüli Golgotához.
Poncius Pilátus római helytartó rendelete szerint a názáreti büntetésének végrehajtását mindenkinek látnia kell. Figyelmeztetjük nézőinket, hogy igen megrázó felvételek következnek.
Ezután keresztre feszítették. A ruháit pedig szétosztották, és kisorsolták egymás között. Reggel 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, ez mutatta, miért ítélték el. A zsidók királya.
Eloi, Eloi, láma sabachthani.
Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan, akik ott álltak, hallották és ezt mondták.
Halljátok, Illést hívja!
Egyikük gyorsan elfutott, ecetbe mártott egy szivacsot, felszúrta egy nátszál végére, majd Jézusnak nyújtotta, hogy igyon, és ezt mondta.
Lássuk, eljön-e érte Illés, hogy levegye a keresztről.
Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét.
Habár ezek az események nem a győzelmes messiás képét mutatják, Mégis felvetődik a kérdés, hogy Ézsaiás az Úr szolgájának szenvedéseiről szóló jövendőlése esetleg utalhat-e a mai nap történtekre. A proféciában ez áll, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen. A délután folyamán földrengés és más természeti jelenségek kíséretében 3 órára elsötétült az ég. Sérültekről egyelőre nem tudni. A furcsa sötétség nem magyarázható napfogyatkozással. Tudósaink még keresik a választ arra, hogy mi okozhatta a nem mindennapi jelenséget. Vannak azonban olyanok, akik szerint az események Jézus kivégzésével hozhatóak összefüggésbe, miszerint ő maga a világ világosság, amelyet most kioltottak. A templomból kapott információ szerint a katasztrófa következtében ketté szakadt az a függöny, mely a szentek szentjét választotta el a szentétől. Senki sem sérült meg. Még az éppen szolgálatát végző pap is, aki szemtanúja volt az eseményeknek, életben maradt. A papok nagyon megrendültek és féltik az életüket. A bizonyság ládájának elhelyezése óta a főpap évente csak egyszer járulhat a templom ezen részébe az áldozati vérrel, és akkor sem biztos, hogy életben maradt. Úgy vélik, Isten így szeretne üzenni népének. Hamarosan kezdődik a sabbat. Figyelmeztetjük kedves nézőinket, hogy naplementig igyekezzenek befejezni mindenféle munkásságukat, és betartva a sabbati tilalmakat, megnyugodva járuljanak Isten elé. A sabbat holnap 19 óra 26-ig tart. Időjárás. Holnap újabb hidegfront érinti a városunkat, borult lesz az ég. A legmagasabb hőmérséklet nem haladja meg a 11 Celsius fokot. Békés Pészahot kívánunk minden ünneplőnek. Önök a jeruzsálemi híradót látták, a húsvét eseményei másképpen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Shalom!
Pénteken, és ugye péntek után milyen nap jön? A szombat, és ez a sabbat, amit említett ott a bemondónk, a Viktor, és akkor azon tűnődünk, hogy ez a szombat, ez a csendes szombat volt. Ugye, mert péntek ott van, ez a hát elég durva volt ez a péntek, és utána jött ugye a következő nap a szombat, amikor meg is volt a zsidók törvények szerint, nem dolgozhattak, még főzni se főzhettek, tüzet se gyújthattak meg ilyenek. Tehát a szombatra mindig előkészültek, és szombaton tulajdonképpen, az is meg volt a tározó, hogy maximum 1 kilométer gyalogolhattak. Tehát így hívták, hogy szombatnapi járóföld. Tehát ennyit tettek meg. Különben az munka. Ez volt a zsidó törvényben. Úgyhogy számukra, akik ott voltak, számukra ez a szombat, ez egy ilyen, hát egy ilyen, tehát amilyen durva volt a péntek, annyira durván csendes volt ez a szombat. És most így magunkra gondolva, tehát mit tudom, ha én ott lettem volna, vagy ha te ott lettél volna, nem tudom, hogy éreztél volna ezen a szombaton. Hogy ott épp, mit tudom én, pár órája történt az, ami történt, amit láttunk. Pár órája feszítették keresztre Jézust. Lehet, hogy nem is aludtál volna aznap éjjel, amiatt, amit láttál, vagy amit átéltél ott. És teljesen fel lettél zaklatva, ott vannak még benned, beléd vésődve a tegnapi nap képei, nem bírod kiverni a fejedből azt, amikor verték Jézust, amikor ostorra szétcsapták őt, amikor felszögezték a keresztre, verik azt az embert, akiben hiszel, akit követtél, aki fontos volt számodra. Oké, csak szeretném, ha egy kicsit úgy megéreznétek azt a szombati napot, amit sokan akkor éreztek. hogy mit jelentett ez. Hogy ugye ott a legtöbben hallották ezt a kiáltást, amit itt a filmben is volt, hogy éli, éli, láma sabachthani, ami azt jelenti, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye a fiú, elvileg, akit az Isten nagyon szeret, őt mégis elhagyta az apukája, de hogy miért? Ugye, és ez volt ez a felkiáltás. És lehet, hogy így érzed magad most, egy ilyen szombati feelinged van, így az életedben, nem tudom. Tehát amikor, miután ezt mondta ezt a mondatot, még egyet mondott, és ez volt az utolsó mondata, az kiáltotta fel, hogy elvégeztetett. És aztán kilehelte a lelkét, meghalt. És akik mind ott voltak, azok valószínűleg ezt úgy értelmezték, hogy mindennek vége. Hogy most meg kész. Vége mindennek. És szerintem ilyen érzésünk volt már így az életünkben, hogy mindennek vége. Biztos, hogy jutottunk már el arra pontra, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor itt mindennek vége. És lehet úgy jussz itt, hogy mit tudom, nem tudom. Igazából nem ismerem teljesen pontosan, hogy milyen élethelyzetben vagytok. De lehet, hogy valakinek a munkájának van most vége, valakinek egy kapcsolata van vége, lehet, hogy valaki pénzügyileg a végén van a dolgoknak, lehet, hogy valaki egészségileg, vagy valaki lelkileg, nem tudom. De könnyen lehetünk ilyen életérzésben, hogy mindennek vége. Oké, és ez a szombat. Ez az a szombat érzés. És nincs túl sok remény benne. Szombaton nagyon nehéz reménykedni, egy ilyen szombaton, amikor ez az érzésed. Egy olyan szombaton, amikor csend van, amikor nem hallasz semmit, amikor mindenki csak be van bújva a házába, mert nem lehet dolgozni, nem lehet kint lenni. Kicsit talán olyan ez, mint ahogy Mária és Márta Lázárral kapcsolatosan. Volt egy hármas család, Mária, Márta és Lázár. Jézus barátai voltak, támogatói voltak. És gyakran megfordult náluk Jézus. Gyakran ment az ő házukba. Valószínű a lányok jól főztek, ezért Jézus mindig, ha arra ment, akkor ott megállt. És volt egyszer, amikor Lázár, a testvérük, nagyon beteg lett, és üzentek Jézusnak, aki pár napnyi távolságra volt tőlük, hogy beteg az, akit szeretsz. Tehát beteg a barátod Jézus, gyere, és csinálj valamit. Mert ők tudták, hogy tud csinálni Jézus valamit. Hogy ő képes arra, hogy meggyógyítsa Lázárt. Sőt, Lázárnak a neve azt jelenti, hogy aki Isten segít. Úgyhogy neki már nevébe bele volt kódolva, hogyha ő is kér segítség, akkor neki Isten segít. És hát volt a barátja, Jézus, aki nagyon szerette őt, és ezért üzentek Jézusnak, Mária és Márta, hogy gyere, mert a barátod segít. Vagy a barátod beteg. És ott volt bennük ez a várakozás, hogy majd jön Jézus, és meggyógyítja őt, és hát nem így történt. Tehát nem úgy történt, ahogy ők elképzelték, és erre majd vissza fogunk még térni később. De mégis talán ezek a betöltetlen várakozások az életünkben, ezek a szombatok, ez a szombat feeling, amit ott péntek másnapján éreztek, hogy van egy várakozásom, vagy igazából összeomlottak a várakozásaim, csalódtam, mert nem erre számítottam, hogy az, akit szeretek és követek, az meg fog halni. És igazából tragédia van győzelem helyett. És ez a szombat érzés. És a kérdés az, hogy van-e erre gyógyír? Vajon vissza tudunk-e térni a régi állapotunkba, vagy a jó állapotunkba? El tudunk-e jutni újra? Ilyenek ezek a szombatok. Amiket igazából legszívesebben így kitörölnénk az életünkből, kitörölnénk a naptárainkból, kitörölnénk minden, ki szeretnénk hagyni. Mert mi hangosan akarnánk hallani Istent, jöjjön és mondja és gyógyítson, de még csak egy suttogás sem jön, mert ez egy csendes szombat. A másnap. De aztán rájöttem valamire a szombatról, és folytatni fogom majd a gondolatokat, vagy bedobok egy újabb gondolatot, az a nap már csak ilyen, hogy a szombat az igazából az egy előkészítés volt. A szombat igazából ez egy olyan nap volt, ahol a díszletért felelősök berendezték a színpadot vasárnapra. Oké? Úgyhogy most énekelni fogunk, és elküldjük ezt a szombati napot melegebb éghajlatokra. Elküldjük a szombatot máshová. Jó? Úgyhogy jönnek a lányok és énekelnek.
Teljesedett, összetört testem, élet.
Szeretnék egy másik történetet is behozni. Ugye említettük Máriát, Mártát és Lázárt, hozzájuk még visszatérünk. De van egy másik történet, nem tudom, hallottatok ilyenről, hogy Ezékiel próféta, az egyik ószövetségi könyv. És csak egy helyzet, amiben benne volt, látomása volt, és olvasom nektek. Az örökkivalom rám helyezte a kezét, és szeleme által kivitt egy tágas völgybe, ami tel is tele volt csontokkal. Tehát egy régi seregnek a maradványai ott voltak, egy hadseregnek a csontjai. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. Akkor az örökkévaló megkérdezett. Emberfia, mit gondolsz, megelevenedhetnek még ezek a csontok? És azt írja, azt válaszoltam, és ez a válasz egy elég ilyen szombat hangulatú válasz, hogy mit az előbb beszéltünk, hogy ó, Uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Vagyis azt mondta ezzel, hogy nem tudom. Hogy hát én nem tudom. Nem tudom, hogy igazán mi történhet, vagy nem tudom, te tudod. És így is lehetünk mi, hogy így egy csomó dolog történik körülöttünk, velünk, az országunkhoz közel, akár a háború, vagy ha most a Covid-ra gondolok az elmúlt 2 évben, hogy egy csomó minden történik így körülöttünk, és igazából nem tudjuk, hogy mi fog történni, vagy hogy. Lehet, hogy vágyakozunk arra, hogy jó lenne már visszatérni a régi kerékvágásba, mert még mindig nem abban vagyunk, mint amiben azelőtt voltunk. De sokszor azon tűnődöm, hogy ez egy reális elvárása, hogy valami régi kerékvágásba visszatérjünk, hogy igazából lehet, hogy valami újat kéne felfedezzünk, és sokkal jobban tudnánk menni előre célkitűzésekkel. De hogy tényleg ott lehet bennünk ez, hogy rázódunk majd vissza. Nem tudom, hogy nézek majd szembe holnappal, nem tudom, Uram, hogy mi lesz, vagy hogy fog lábra állni, vagy az életemet újra sínre helyezni, vagy munkát találni, vagy az egészségemet helyrehozni. Hallok olyanokra, akik Covid után, ittem én egy 1/2 évig, 1 évig még mindig bizonyos dolgokkal küzdenek egészségileg. Tehát, hogy Uram, te tudod. Tehát, hogy én nem tudom, és hogyha arra hagyatkozom, amit én nem tudok, az elég aggasztó. Úgyhogy ez a szombat feeling ebben a történetben is. Oké? Tehát ez a szombat. De valami történt, amikor az Úr szava így Ezékielhez szólt, és hiszem azt, hogy ma Isten mindannyiunkhoz szólhat. Itt ma, miközben így együtt vagyunk. És mondott instrukciókat Ezékielnek. Kicsit úgy volt vele, hogy hát tudom, Ezékiel, hogy te nem érted, és el sem tudod magyarázni ezt az egészet, de tudom, hogy a te szemedben ez a völgy, ez csak tele van száraz csontokkal, ezt is, oké. Okay. És lehet, hogy az életed pont így néz ki, hogy tele van száraz csontokkal, tele van száraz gondolatokkal, szétszórt halott csontok, semmi sincs a helyén, és úgy érzed magad, hogy én nem tudom, hogy most mit tegyek. De, és akkor most visszatérünk Máriára és Mártára. Tudod, mit mondott? Mária és Márta, amikor Jézus megérkezett végre. Ugye üzentek, hogy gyere, mert beteg a barátod, gyógyítsd meg. Jézus úgy érkezett, hogy már meghalt. Már meghalt Lázár. És tudod, mit mondott Mária meg Márta, amikor teljesen ki voltak borulva. 4 napos késéssel érkezett meg. Én is ki lettem volna borulva. Hogy hol voltál, mikor érted küldtünk? Oké, tehát hol voltál, Jézus? Nem üzentél semmit vissza. Hogy most miért késel, vagy mi van, vagy hogy van. Ez kicsit olyan, mint amikor tudod, így azt mondom Istennek, hogy hát Uram, én imádkoztam, de így nem hallok most semmit. Most olyan csönd van, olyan, mint hogyha így koppanna a plafonon az imám. Tehát, hogy nem érzek semmit. De Jézus azért nem küldött vissza üzenetet, egy szót sem, mert tudta, hogy ő oda fog menni. Azért nem küldött vissza üzenetet, mert ő tudta, hogy mit fog majd csinálni. Telefon. Megvárjuk. Akkor most mindenkinek van lehetősége lehalkítani a telefonját, még valaki nem. Na, figyeljetek, figyeljetek, csak vissza a gondolatban, mert mindjárt megint jön egy dal. De hogy a gondolatot elkapjuk, hogy Jézus azért nem küldött vissza üzenetet, mert ő maga volt az üzenet. Ő maga volt a szó. Így beszél róla egyébként a János evangélium, hogy az ige, az Jézus. Hogy az ige testé, ige, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, tehát az ige az Jézus, a szó. És ez az ige testé lett, közöttünk lakozott, és hogy azért nem küldött üzenetet, mert ő maga volt Istennek a szava. És amikor Isten szava így megjelenik az életedben, egy ilyen kétségbeejtő szituációban, helyzetben, akkor csak elárulom neked, hogy tök mindegy, hogy mi milyen állapotban van. Tök mindegy, hogy mi mennyire halott az életedben. Ha Istennek a szava ott megjelenik. Úgyhogy én azt akarom nektek most csak mondani, és erre bátorítani, hogy ha érzed, hogy Isten szól hozzád, akkor csak engedd be. Engedd be. Ha érzed, hogy az üzenet szól neked, akkor csak engedd be a lelkedbe, engedd be a gondolataidba. És most visszaugrunk Ezékiához, csak hogy mit mondott, mi volt az instrukció Istennek Ezékiel számára. Azt mondta, hogy szólj ezekhez a csontokhoz. Szólj ezekhez a csontokhoz. Tehát szólj hozzájuk. És mondd azt, hogy keljetek életre. Hogy kelj életre. Hogy ez volt Istennek a szava a halott csontokhoz, hogy élj. Hogy élj. Tehát Isten azt mondja számodra ma, hogy élj. Oké, ez az üzenet számodra, hogy élj, végre élj. Hogy élj. Mikor Isten szava elhangzott, azoknak a csontoknak nem volt választásuk. És úgy folytatódik a történet, hogy összeálltak a csontok. És csontváz lett, és visszaépült egészséges emberi testé visszaépült. Az inak, a hús, a bőr, és egy hadsereg lett belőlük. És hogy ezt tudja tenni velünk Istennek a szava, amikor, ha ő szól hozzánk, beengedjük, hogy életet ad. Életet ad ott, ahol te aggódsz, életet ad ott, ahol te szorongsz, életet ad ott, ahol izgulsz, ott, ahol kérdéseid vannak. Úgyhogy most megint énekünk egy dalt, és énekeljük ezt együtt. Ma nem csak azt ünnepeljük, hogy Jézus feltámadt, hanem azt is, hogy ő a feltámadás. És ezt is, erről is szeretnék egy kicsit beszélni nektek. Hogy ugye azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Például valamikor, valahol, amikor itt volt, mondott egy ilyet, hogy én vagyok az élet kenyere. De én azt mondom, hogy ő ma is az. Tehát ő nem az élet kenyere volt, hanem ő ma is az, mert ője. Vagy amikor azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor nem csak ő volt a jó pásztor, hanem ő ma is az. Ő jó pásztor ma is. Amikor azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az azt jelenti, hogy ma is az. Na, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent az, hogy várni a feltámadást. Ugye ez a címe a mai napnak, hogy várd a feltámadást. És az egyetlen módja annak, hogy szembe tudj nézni a péntekkel, a nehézséggel, a tragédiával, a veszedelemmel, a bármi is az a te életedben akár. De az egyetlen mód, hogy szembe tudj nézni, az úgy történik, hogy ha várod a feltámadást. Mert másképp nincs értelme semminek, másképp nincs értelme egy szenvedésnek, másképp nincs értelme egy nehézségnek. Úgyhogy ha ma feltámadásban élsz, akkor jöhet a péntek. Vagy jöhetnek a pénteki napok. Azok a nehéz napok. Mert a feltámadás ez egy ilyen jelen idejű valóság az ember életében. Vagy jelen idejű valóság lehet egy ember életében. Honnan tudom ezt? Most visszamegyünk a Lázár történethez. Onnan, hogy egyébként Lázár története volt Jézusnak a legnagyobb csodája, amik így le vannak írva ugye az evangéliumokban. Tehát mikor Lázár meghalt, és Jézus nem küldött vissza üzenetet a testvéreinek, akkor könnyen gondolhatták azt a lányok, Mária és Márta, könnyű ilyen, amikor csend van, amikor nem szól semmit Isten, könnyű úgy hinni, vagy azt gondolni, hogy akkor nincs velem Isten. Mert nem hallom, mert csendben van, akkor ez azt jelenti, tehát a hallgatás az azt jelenti, hogy nincs itt, nincs velem. Oké? Most Isten hallgatás alatt mit értek? Hát mikor nem érzed Istent, vagy nem tudod, mit tegyél, vagy nem érzed az irányt az életedbe, hogy merre menjél, és nem hallasz úgy igazán dolgokat, vagy iránymutatást. De figyelj, ha ez nincs, ha csend van az életedben, az nem azt jelenti, hogy nincs Isten a közeledben. Hogy nincs közel hozzád, hogy nincs ott. Ő akkor is van. És akkor is közel van hozzád. Úgyhogy mikor Jézus odaért, Márta egyből mondta neki, hogy hát ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Mint hogyha ez Jézus jelenlététől függött volna, ez a dolog. Oké? Tehát, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És néha tényleg más az elképzelésünk, vagy néha tényleg más elvárásunk van így arról, hogy minek kéne történnie az életünkben, hogyha Isten velünk van. Oké? Tehát, ha Isten velem van, akkor így és így és így és így kéne történnie a dolgoknak, ilyen végkimenetelének kéne lennie. Ennek a helyzetnek annak. Tehát van egy csomó ilyen elképzelésünk. És sajnos, mikor ezek a dolgok nem jönnek be, nem úgy alakulnak, ahogy mi elvárjuk, akkor neheztelünk. Neheztelünk Istenre. Ja, ha itt lettél volna, akkor nem történt volna meg. Tehát miért nem tudtad ezt a betegséget elvenni Lázártól, Jézus? A barátodat. Miért nem gyógyítottad? Miért ilyen gagyi a vége ennek a betegségnek, hogy meghal, hogy belehal? És Jézus Egyébként pont mielőtt Márta ezt mondta volna neki, pont mondta tanítványainak, hogy ez a betegség, aminek Lázár szenved, az nem halálos. De végül az lett. Tehát, hogy ilyen, tényleg ilyen összezavarodottság állapot. Nem értem, akkor most mi van, akkor most hogy van? És, de az a helyzet, hogy ez teljesen ilyen az élet. Ilyen az élet, hogy sokszor tényleg nem tudjuk összerakni a puzzle darabokat. És nem látjuk ennek az értelmét, annak a helyét, amannak. Ilyen dolgok történnek, bizony fájnak dolgok, bizony elhagynak emberek. Elromlanak kapcsolataink, elárulnak minket, vagy megcsalnak, vagy nem tudom. Tehát néha tényleg keményebbé válnak a helyzetek, és ez megtörténik mindannyiunkkal. Mindannyiunknak megvan a sztoria erről. De szeretném, ha ez most bemenne a szívedbe, hogy még ha meg is történik, ahogy Jézus ott volt, és úton volt, és megérkezett oda Lázárékhoz, ugyanúgy Isten is van, és közel van hozzád. Ő veled van. Hogy ez az, hogy felfordulás van, az nem azt jelenti, hogy ő nem érted van. Ő érted van. És elmondhatod persze, nem a körülményekre alapozva, hanem a hitre alapozva, hogy én várom a feltámadást. Annak ellenére, hogy mekkora katyvasz van most körülöttem, vagy bennem, de várom a feltámadást. És figyelj, ha ez van, ha ez megvan, akkor tudsz szembenézni a péntekekkel. Amúgy a péntekek azok káóra ütnek az életben. És aztán nyilván az ember keres mindenféle kibújót, hogy hogyan oldja meg a káót. És csak még nagyobb káók lesznek. Úgyhogy az egyetlen mód, hogy eljutsz a feltámadáshoz, az, hogy elfogadod a halált. Na most figyelj, Lázárnál, a sztoriban Lázárnál. Tehát mielőtt odaért volna, és egyébként a sztori vége, hogy Lázár feltámad, kihívja a sírból Jézus, de mielőtt odaért volna, és kihívta a sírból, Jézus már nagyon jól tudta, hogy mit fog csinálni. Most ez egy dolog, hogy Mária meg Márta ott aggódott jobbra-balra, hogy mi lesz, hogy lesz, meg nem volt itt, meg miért nem üzent, meg akármi. De Jézus nagyon jól tudta, hogy mit fog csinálni. Nagyon jól tudta, hogy föl fogja támasztani. Csak tudod, mit akart? Meg akart nekik mutatni valamit önmagából, amit még ők nem ismertek. Meg akarta mutatni azt, hogy kicsoda ő valójában. És nem azt akarta nekik megmutatni, amit már sok esetben láttak, hogy ő egy gyógyító. Hanem ő meg akarta mutatni, amit aztán később mondott is, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És ezt teszi most a te életedben is. Mindegy, éppen melyik szakaszban vagy hol, vagy az elején, a végén, közepén, nem tudom. De megmutatja, hogy milyen mély az ő vigasztalása. Megmutatja neked, hogy az ő vigasztalása az érzéseiden is túlmegy. Hogy ez milyen a lelkedet is megnyugtatja, a szívedet. Megmutatja azt, hogy az ő vigasztalása a tényeken is túl tud menni. A logikán is túl tud menni. Tehát mikor Mária és Márta meg azon agyalt, hogy mi lehetett volna, ha Jézus ott lett volna, és egyébként tudom, hogy ilyenek vagyunk, én is ilyen vagyok, hogy ha csak ezt megtetted volna, Uram, a megfelelő időben, akkor nem buktam volna annyi pénzt, vagy itt tudom én, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Tehát, hogy, de Jézus azt válaszolta, hogy Márta, Mária, a testvéred fel fog támadni. És akkor, vagyis amit itt énekeltünk is, meg amit az előtte gondolatban mondtam, hogy Isten szól, hogy élj. Oké? Tehát, hogy fel fog támadni, hogy élj. Isten szava számodra az, hogy élj. Hogy élj, és ezt fogad be. És Mártának mi volt a válasza? Mint aki ismeri a Bibliát, meg mit tudom én, tehát egy jó vallásos gyermek. Ó, tudom. Tudom, hogy fel fog támadni. Majd egyszer egy napon, a feltámadáskor, tudom. Tehát, hogy majd egyszer minden jó lesz, amikor majd mindannyian a mennybe leszünk, akkor majd minden jó lesz. Oké? Okay? Tehát, hogy ezzel a válasszal jött. De most nem ott vagyunk. Ugye? De most nem ott vagyunk. És néha tényleg úgy érezzük magunkat, mintha ilyen tisztított tűzben lennénk itt a Földön, mert a tervünk az köszönő viszonyban nincs Isten tervével. Tehát nem úgy történnek az életünkben a dolgok, mint ahogy a mi kis esti imáinkban elmondjuk Istennek, hogy hogyan kéne történnie. Tehát, hogy úgy nem találkozik a kettő egymással sokszor. Nem ezt kéne tenned, Isten, nem azt kéne tenned, Isten, így kéne csinálni, úgy kéne csinálni, a munkámban ezt kéne csinálni, a családomban ezt kéne csinálni, a házasságomban ezt kéne csinálni, a pénzügyeimben, jaj, az egészségemet se felejtsd ki, ott meg azt kéne csinálni, és tudod, így diktáljuk. Tehát ez az élet. De feltámadásnak valósnak kell lennie. Úgyhogy és ezen gondolkodtam, hogy sokszor beszélünk Jézusról, és arról, amit ő tett, hogy ezt 2000 évvel ezelőtt tette. De én egyre inkább tudatába akarok lenni nap, mint nap, hogy nem csak az a lényeg, hogy mit tett Jézus régen, 2000 évvel ezelőtt. Nem csak az, hogy mit tett értem a múltban. Nem ez az egyetlen dolog számomra, amit a feltámadás jelent, hogy 2000 évvel ezelőtt, a keresztre feszítés után, a harmadik napon Jézus feltámad, és akkor ez a feltámadás. És el tudjuk mondani, hogy mi a feltámadás. Hogy én nem ezt akarom most már megragadni. Hogy ez nem csak a múlt. Nem csak arról, ez már nem csak arról kell, hogy szóljon a dolog, hogy a bűneim meglettek bocsátva. Mert Jézus felvitte a keresztre az összes bűnömet. Amiért hálás vagyok. És emiatt én mehetek a mennybe majd. Egyszer meghalok. Ez a test fölmondja a szolgáltat, akkor megyek a mennybe. Hála Istennek. De nem csak ez. És a hit nem csak a jövőről szólhat, hogy majd egyszer ott leszünk, és milyen jó lesz majd. Hanem, amit itt kijelentett Mártának és Máriának Jézus, aminek meg kell történnie, az ez, hogy és nem tudom, hogy készen álltok-e rá. Készen álltok rá? A feltámadás. A feltámadás. Ez a feltámadás. Hogy a probléma az, hogy néhányan azért nem tudjuk elfogadni azt, amit Isten a jövőben tenni akar velünk, mert elakadtunk a múltban. Nem tudunk előre felé menni, mert valahol leakadtunk a múltban. Nem tudják elfogadni azt, amit Isten ma oda akar a kezükbe tenni, ott van előtte és adni szeretné, mert valami van a múltban, amiért megakadt az ember. Egy esemény, egy történés, egy nem tudom mi. És nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy mi van. Hogy milyen lehetne most. Mert még mindig azon morfondírozom, hogy milyennek kellett volna lennie akkor. Ott, annó, abban a helyzetben. És akkor most biztos nem itt tartanék. De már megtörtént. És most meg Jézus itt van. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem itt. Úgyhogy a legnagyobb kijelentése a számomra nem az volt, hogy én vagyok az élet kenyere. Mert azt látták ott a többiek, amikor megetette például az 5000 embert, és 2 kenyérből megetett, vagy 5 kenyérből megetett 5000 embert. Nem az, hogy én vagyok a jó pásztor, mert ugye terelgette őket 3,5 évig a tanítványokat. A számomra a legmélyebb és legnagyobb mondata önmagáról Jézusnak az, amikor ezt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Igen, feltámasztok, mert Lázárt feltámasztotta. Igen, feltámadok, mert magát is feltámasztotta. De azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás. Úgyhogy ez most nem egy ilyen jegyzetelős üzenet, meg mit tudom én, amikor pontok vannak, meg olyan szépen, egyenletesen vonul a gondolatmenet. Csak úgy sok irányból szeretném ezt megközelíteni, hogy Jézus a feltámadás, amit elfogadhatsz ma. És ő itt van ezen a helyen, és elfogadható, amikor szól hozzád, és akkor tudnak változások történni az életedben. Mert az ő jelenléte sokkal valósabb, mint ahogy mi azt a körülményeinkből, vagy a helyzetünkből leszűrjük sokszor. Úgyhogy azt mondta Jézus a lányoknak, Máriának és Mártának, hogy akkor most vigyetek oda. Oké? Vigyetek arra a helyre, ahol fekszik. És ezt tudja tenni Jézus az életünkbe is. Szóba állunk vele, hogy utána oda megyünk a csalódás helyére. Oda megyünk vele a fájdalom helyére. Oda megyünk vele a sérülések helyére. És aztán tud szólni ő azokhoz a dolgokhoz is. Ja. És szeretnék még egy hölgyről itt beszélni nektek. Ő is Mária, de ő a Magdalai Mária, akit mindenképpen meg akartam említeni. Mert ő volt az a hölgy, akinek Jézus először megjelent, miután feltámadt. Tehát nem valami nagy egyházi fejnek jelent meg, nem Péternek jelent meg, a tanítványok közül talán ő volt így a vezető személyiség, nem Jánosnak, akiről úgy beszél az új szövetség, hogy a szeretett tanítvány, hanem Magdalai Máriának jelent meg először. Nagyon érdekes. És azt írja, hogy Magdalai Mária, akiből 7 démont kiűzött. Tehát, hogy hatalmas dolgot tett érte Jézus. És ezért Mária is hatalmas dolgokat tett érte. Most Márk 16.9-ben azt mondja, miután a hét első napjának kezdetén, tehát ez vasárnap reggel, feltámadt, Jézus először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből korábban 7 gonosz szellemet űzött ki. Tehát az első, akinek megmutatta magát, ez is egy hihetetlen gondolat. Az pont a legproblémásabb ember volt. Akiben sok probléma volt. Ja. Ha büszkeséggel telve jövünk Jézushoz, akkor nem fogjuk megtapasztalni az erejét. De ha azt mondod neki, hogy szükségem van rád, szükségem van a jelenlétedre, üres vagyok, kiürültem, akkor ő megtölti az üres edényedet az ő jelenlétével, az ő erejével, az ő életével. És ezen gondolkodtam, hogy miért neki jelent meg először. Talán mert gazdag volt, mert egyébként az volt. De nem. Tudod miért? Mert ő teljesen elfogadta Jézus halálát. Tehát ő szembenézett a péntekkel. Ha emlékszel, ha nem, akkor elmondom most. Jézus a 3,5 év alatt többször beszélt az ő keresztre feszítésekben, hogy meg fogják feszíteni. A tanítványok, akik a legközelebb álltak hozzá, mind lekavarták. Jaj, hagyjad már, de hogy fogsz te meghalni, meg mit tudom én, mert majd jó lesz az. Majd minden jó lesz. Nem fogsz te itt meghalni. Mindig lekavarták, amikor arról beszélt, hogy ő meg fog majd halni a kereszten. Ők azt szeretik volna, hogy minden úgy maradjon, ahogy volt. Tudod, ezt kéne tened, azt kéne tened, nem azt kéne, de figyelj, csak nézzetek, mit csinált Mária pénteken? Márk 15:46-47, én olvasom nektek. Általában kiszoktam oda írni, de most nem. De figyeljetek. József lenvásznat vásárolt, azután levette Jézus holttestét a keresztről, és a vászonba göngyölve elhelyezte egy sziklasírba. Ezután a nagy zárókövet a sír bejárata elé gördítették. Oké, tehát a feltámadás vasárnapján Máriát nem érte meglepetés, hiszen hát ott volt. Úgy értem, hogy oda ment a sírhoz, ő látta, hogy hová temették el. és látták, hogy egy ilyen másfél tonnás követ oda gördítettek a sír elé. 47. vers írja is ezt, hogy Mária, József anyja és a magdalai Mária látták, hogy hová tették Jézus testét. Tehát azt mondja, hogy látta, hová fektették, mikor elég gördítették a követ. Oké? Okay? Most az a kő, amit oda gördítettek a sír elé, az ugyanaz a kő volt, amit Mária, mikor ment a sírhoz, látta, hogy el van gördítve. Látta, hogy el van gördítve. És, tehát ez a kő volt az, ami leleplezte Máriának, hogy Jézus feltámadt. Mert a begördítés a luk elé, az volt a halál. Oda tették, és láttam, hogy oda tették, és láttam, hogy oda gördítették. És vasárnap reggel, mikor jött, az a kő el volt gördítve. És ebből látta meg ő, hogy mivel látta, hogy meghalt, végigélte azt, hogy meghalt, megtörtént, ezért tudta felismerni azt, hogy Jézus feltámadt. Tehát ez a kő leplezte le igazából a feltámadás erejét. Oké? Okay? Tehát ez a kő, ami azt jelentette, hogy vége, meghalt, ennyi. Nincs remény. Jöhetnek a kukacok, ehetik a testet. De Isten azt mondta, hogy nem. Kukacok menjenek vissza a helyükre. Hozzá nem nyúlnak ehhez. Hozzá nem nyúlnak Jézushoz, mert feltámadás van. Mert amikor feltámadás van, akkor minden visszafordul. Minden visszafordul. Úgyhogy ez a kő azt hirdette ott, hogy nincs itt. Hogy Jézus feltámadt. Oké, úgyhogy most megint éneklünk egy dalt. Most jövök. Ja, három. Jó. Úgyhogy ez a mi napunk. Ez a te napod. A feltámadás. Oké, a feltámadás a mi üzenetünk. A világ tele van sok béna gagyi üzenettel, és üvölti. Úgyhogy eltereli mindenről a figyelmedet. Mi meg igazából a legjobb hírünk van ezen a földön. És tutyimutyik vagyunk, félünk beszélni róla, félünk kihirdetni, félünk mondani, mint hogyha valami kis nem tudom mi lenne. Úgyhogy figyelj, csak egy pár gondolat arról, hogy mielőtt imádkozunk, és befejezzük, és lesz majd egy befejező dalunk is még, de hogy mi az, amit el kell fogadj ebben az időszakban. És ezen gondolkodj el, hogy mit kell elfogadni. Ugye arról beszéltünk, hogy Isten szól. Isten a ő a feltámadás. Jézus Krisztus a feltámadás. Ő van. Nem csak 2000 évvel ezelőtt történt valami, ő a feltámadás és az élet most. És ő szól hozzád, és életet szól. Hogy élj. Úgyhogy mit kell befogadj ebben az időszakban? Mit kell elfogadj? Lehet, hogy el kell fogadd, csak tippelek, jó? Tehát rengetegféle dolog lehet. De el kell fogadj mondjuk a bizonytalanságot. Bizonytalanságot. Ha kontrollmániás vagy, akkor neked ez egy rossz hír. Oké? Tehát ha mindent szépen a medrében akarsz látni, és minden úgy történik, ahogy meg van írva az életedben, és határidő naplóból mész a WC-re is, tehát jó, oké, oda. Tehát ha ez történik, oké, el kell fogadd a bizonytalanságot. Mert nem történhet minden úgy, ahogy neked le van írva. Mert nem biztos, hogy az úgy jó, vagy az jó neked. Érted? Ezt Isten tudja, csak el kell ismerned, hogy nem tudom, mit csinálják. Tudom, hogy ez ilyen Mission Impossible dolog sokunknak. De el kell ismerjünk dolgokról azt, hogy ezt én nem tudom manipulálni. Tehát akárhogy próbálom, igen, max mindig veszekedés lesz belőle, mert olyan szinten akarok manipulálni, meg kontrollálni embereket, meg helyzeteket, hogy csak áldan konfliktusokba visz. És nem értem, hogy mi a bajom mindenkinek körülöttem. Hát, ha te ott vagy, akkor te vagy a probléma körülötte. Vagyis hát a kontrollmánia. De nem kell, hogy kontrollmániának hívjuk, de úgy hívjuk. Na. Vagy tudod elfogadni a bizonytalanságot olyan területen, hogy igen, ezt most nem tudom megjavítani. Úgyhogy ezt így el is engedem. Oké, abban a pillanatban, hogy ezt el tudod ismerni, várd a feltámadást. Oké, mert sokszor úgy imádkozunk, hogy igen, van, aki feltett kézzel, valaki csak ilyen kézzel, de ez a nyitott tenyér, ez jelent valamit, amikor biztos, hogy láttál már embereket imádkozni, akár a templomban, vagy helyeken. Hogy ez az, hogy nem fogsz valamit. Mert ha tele a kezed, és valamihez ragaszkodsz, akkor nem tud senki semmit tenni bele. Nem tudsz elfogadni. És ez a nyitott tenyér Isten előtt, ez az, hogy elengedtem a dolgokat. És hogy te adj. Mert te, Isten, te jobban tudod, hogy nekem mire van szükségem, mint én. Vagy mások. Úgyhogy várd a feltámadást. Ha ezt el tudod ismerni, várd a feltámadást. Aztán elfogadni, mit lehet még elfogadni? A fájdalmat. Fájdalmat, hogyha megtörténik. Tagadni nem érdemes, eltemetni nem érdemes, ellökni magadtól nem érdemes, nem elfogadni. Elismerni. Mint ott pénteken, hogy hát a követ oda gördítették. Ezen én nem tudok változtatni. Fáj. De ez egy másfél tonnás kő, tehát izmozhatok rajta, hogy én azt elgurítom, és valahogy újra élesztem Jézust, aki akit eltemettek pénteken, de nem tudom. Tehát elfogadni a fájdalmat. Ott benn büdös van, az biztos. Na, de azt szeretem Istenben, hogy Isten néha arra kér, hogy először gördítsük el a mi saját kövünket, amit mi el tudunk gördíteni egyébként. Az nem másfél tonnás, ez nem a Jézus köve a sír előtt. És ez azt jelenti, hogy el tudom gördíteni az én kövemet a szívem elől, hogy elfogadom a feltámadást. Ja, úgyhogy szeretnék most értetek imádkozni, úgyhogy ha van valaki, aki egy nehéz, csendes szombaton megy keresztül, akkor én szeretném, ha most mire innen így elmegyünk, lesz még egy kis vendéglátás ott hátul, sütemény, meg rákcsálnivaló, meg szendvics üdítő, tehát ne siessetek haza. De szeretném, ha úgy mennél el, ha most esetleg épp a pénteket éled át, vagy szombatban vagy, és csend van, de azt szeretném, hogy úgy mennél el innen, hogy feltámadást viszed magaddal a szívedbe. Hogy viszed magaddal a feltámadást. Ja. Úgyhogy a mai üzenetünk az ez, hogy élj. És Jézus ott van a sír előtt, a sírod előtt, és azt mondja, hogy élj. És ha ő mondja, akkor tudsz élni. Akkor neked vasárnap van. Nem péntek, nem szombat, hanem vasárnap. És ez fantasztikus. Ja. Úgyhogy, Urunk, szeretnénk most elengedni dolgokat. Imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, jó? Szeretnénk most elengedni dolgokat. Olyan dolgokat, amikről határozott elképzelésünk vannak, hogy milyennek kellett volna lenni az életünknek. Szeretnénk ezeket elengedni. A régi terveinket, mert te úgyis jobban tudod. Te tudod, mi a terved velünk, és ez a terv az jó és reményteljes. Ezt mondtad a Bibliában. A te terved velünk az sokkal több, mint amit mi kérünk tőled, vagy el tudunk képzelni. Úgyhogy köszönjük Istenünk a feltámadásnak az erejét. De tudjuk azt, hogy az első lépés az, hogy elengedünk. Az első lépés a feltámadás az, hogy elengedünk. Úgyhogy most, ha úgy érzed, hogy Isten szólt hozzád, akkor csak engedj el dolgokat. Engedj el dolgokat, amiket esetleg fölhozott a szívedbe most. Akár arra, hogy hol kellene most tartanod, ha azok a dolgok nem történnek meg, azt is engedd el. Vagy akár azt is engedd el, hogy mit gondoltál eddig Istenről, hogy milyen ő. Mert lehet, hogy úgy ítélted meg, hogy mi történik körülötted. És csak hidd el, hogy ő több, mint gondolod. Te több vagy, Urunk, mint amit mi gondolunk. Te nem csak az élet kenyere vagy, te nem csak a jó pásztor vagy, nem csak az út, nem csak az igazság, és nem csak az élet, hanem te vagy a feltámadás, Urunk. És azt mondod nekünk, hogy élj. És azt mondod nekünk, hogy fogadjuk el ezt az életet. Imádkozom, Uram, azokért, akik elvesztettek valakit, mindegy, hogy az mostanság történt, vagy 5 éve, 10 éve, 20 éve, vagy még régebben. Csak szólj a szívéhez, hogy élj. Imádkozom azokért, akik elvesztettek valamit, ami nagyon fontos volt. Szólj ott is, Urunk, hogy élj. Urunk, szólj életet azokhoz, akiknek célra van szükségük ebben az időszakban. Mert te vagy az, aki el tud a köveket gördíteni. Te vagy az, aki meg tudsz bocsátani bűnöket. Te vagy az, aki megmentesz embereket. És hogyha el tudsz engedni dolgokat, ha most elengedtél dolgokat, akkor most készen állsz arra, hogy elfogadj. Akkor készen fogsz állni arra, hogy az összetört szívedet Isten összerakja. Készen fogsz állni arra, hogy a káoszodba elkezdjen rend beállni. És elő bukkanhat a bizonytalanságból a bizonyosság is, de ennek már egy másik forrása lesz. Nem a te kontrollod alatti bizonyosság. És köszönjük, Urunk, hogy te ezt teszed az életünkbe. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy akik elfogadnak téged, azokat a te gyermekeiddé teszed. Úgyhogy néhányatoknak lehet, hogy ez a feltámadás pillanata. Ő már feltámadt, neki már nem kell. De neked kell. És úgy jöttem ma reggel, hogy vártam. Néhányan azok közül, akik hallgatják ma az üzenetet, vagy az interneten keresztül, vagy itt a helyszínen, hogy ma Krisztushoz fognak jönni. Úgyhogy fogadd el őt ma. És imádkozz velünk. Valahogy így fogadd el Jézust a szívedbe. Hívd be Jézust az életedbe. Mondd Istennek, hogy menj el, Atyám. Ma van számomra feltámadás napja. Egy bűnös ember vagyok. És szükségem van a megváltóra. Úgyhogy itt vagyok, neked adom az életemet. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Feltámadt a halálból. Hogy életet adjon. És elfogadom. Ezt elfogadom. Köszönöm, Uram, ezt az új életet. Köszönöm azt, hogy te új teremtéssé teszel. Köszönöm azt, hogy te a gyermekeddé fogadsz engem. Jézus nevében. Ámen.